Narina Abgárián könyvében az azerbajdzsáni határmenti örmény faluban Bertben élők közül szinte mindenki elveszítette valamelyik családtagját a háborúban, de még azokat a kivételesen szerencséseket is súlyos megpróbáltatások érték, akiket nem sújtott ekkora csapás. Mennyi szenvedést bír ki összeroppanás nélkül az ember? Gyönyörű szöveggel találkozik az Élni tovább című könyv olvasója, de olyan fájdalmasak a történetei, hogy én most a kötet fordítóját, Goretit Józsefet kérem, mondja el ő, hogyan ajánlhatnánk ezt a könyvet.
A helyzet az, hogy ugye ez a könyve a Narine Abgarjánnak nem az első már magyarul. 3 évvel ezelőtt jelent meg az Égből hullott 3 alma című könyve, és én azt hiszem, hogy ha valaki olvasta esetleg már azt a könyvet, akkor azt tudhatja, hogy Abgarjan valami egészen elképesztően gyönyörűen ír.
Igen.
Itt nem föltétlenül csak arról van szó, hogy hát jó beszélőkéje van ennek a hölgynek, hanem arról is, hogy akár azt is mondhatnám, hogy időnként szinte patika mérlegen ki van számolva a szövegeiben az, hogy miféle metaforákat használ, miféle hasonlatokat használ, milyen jelzőket használ, hogy mikor tart meg eredeti örmény, eredetű szavakat az orosz szövegben, hogy mikor hoz be olyasfajta fogalmakat, amelyek az örmény kultúrára, az örmény tradícióra jellemzőek. És hát mindezt valami egészen félelmetesen szép líraisággal tudja megtenni. Vannak olyan helyei, akár az előző könyvének, akár a mostaninak, amelyek hát nem is föltétlenül prózai szövegek, hanem szinte szabad versek. Az az érdekessége a dolognak még mindemellé, hogy említette az iménti kettőséget a nyelvében. Ebben a nyelvben, hogyha az előző kötetet nézzük, az Égből hullott 3 alma címűt, akkor ez a gyönyörű, szép, ízes orosz nyelv, amin meg van írva a szöveg, az több esetben is nagyon finom humorral, iróniával, szarkazmussal társul. Itt ebben az Élni tovább című könyvében az a fajta líraiság, amiről az előbb beszéltem, meg az a fajta tényleg esztétikai élvezet, amit önmagában a nyelv használata biztosít, mindezzel valóban borzasztó történeteket, borzasztó tragédiákat, tragikus sorsokat mesél el. És hogy ezt a két dolgot miért és hogyan tudja ötvözni, én azt gondolom, hogy legelső sorban azzal, hogy ő ezekről a borzalmakról, a háborúról, mint olyanról nem harcterek eseményeiről beszél, hanem valóban a hétköznapi embernek a legintimebb érzéseiről, fájdalmairól, nagyon sokszor nem is magában a háborúról, hanem sokkal inkább a háború következményeiről. És hát azt gondolom, hogy teljesen igaza van abban, hogy miközben ugye 18-ban készült ez a könyv, 2018-ban, tehát 2 évvel azelőtt, hogy a második hegyi karabahi háború, ugye az örmények és az azeriek közötti második háború kirobbant volna, eszkalálódott volna. Meg hát nyilván 18-ban a mostani szomorú aktualitásáról, hátteréről sem tudhatott a szerző, de való igaz, hogy ezt a fajta megközelítését a háborúnak, a háborús eseményeknek szerintem mindannyiunknak érdemes megszívlelnie.
Tehát ismerni kell ezt, meg kell olvasni ezt.
Igen, függetlenül attól, ki mit gondol az egésznek a politikai hátteréről, mit gondol a feleknek az igazáról, vagy nem igazáról, teljesen mindegy.
Az volt a könnyebbség, ezékből hullott három alma olvasásakor, hogy ott az örmény mesék, vagy a hiedelemvilág valahogyan megjelent, és úgy el tudta emelni a valóságtól. Tehát ott is emberek egymásra utaltságáról, magányáról, szeretetészségéről, és a szeretet erejéről is szó volt. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyan erről beszél most is, de ott nem volt ennyire kézzelfogható a rettenet.
Én úgy vélem, hogy ebben a két könyvben, ami bizonyos mértékig akár egymás folytatásának is tekinthető egyébként. Ugye, hogyha visszatetszik emlékezni az előző könyvre, ilyen nagyon finom kis epizódikus utalásokban ott is szerepel már a háború.
Igen.
De az ottani világteremtés, amit a szövegeiben véghez visz, az véleményem szerint sokkal közelebb áll a latin-amerikai irodalomból ismert mágikus realizmushoz. Uh-huh. Tehát valóban ehhez a félig meddig csodás, félig meddig szürreális, de mégis nagyon valóságos, nagyon a hétköznapi élet apróságaiból kiinduló misztikumhoz, fantasztikumhoz. Ebben a könyvben az élni továbban ez nem olyan erőteljes, de nem mentes ez a könyv sem tőle. Biztosan emlékszik rá, van egy olyan része ennek a könyvnek, amelyikben arról van szó, hogy az egyik berdi polgár, akinek van egy fűszerboltja, az kimegy a hegyre a szeretteihez, akik ott vannak eltemetve. És a hegyhez kapcsolódóan van valami legendás dolog. Először is egy olyan kőnek a közelében vannak a szerettei ennek a férfinak eltemetve, amelyik több száz évre tekint vissza, ugye egy ilyen megrodjant kőkereszt tulajdonképpen. A másik pedig, hogy maguk a hegyek, amelyek körbeveszik ezt a kis területet, azok óriásokra hasonlítanak, vannak ott olyan barlangok, amelyek távolról ugye, mintha az óriás sok arcán lévő szem, száj lenne, másfelől pedig, mintha az óriásoknak a barlangja lenne, amelyikben ők maguk is voltak. Megmagyarázhatatlan teaillat száll például bent a barlangban. Tehát vannak ilyesfajta, hát ha úgy tetszik, csodás elemek ebben a könyvben is, amik valóban még emelik ennek az egésznek a líraiságát, de egyúttal a szomorúságát, a tragikumát is aláhúzzák.
Mi történik ezzel a faluval? Mert ugye valaki ki is mondja valahogy indulattal, hogy megőrültek ezek, civil lakosságot bombáznak. Konkrétan nincs olyan család, ahol ne lenne veszteség.
Ugye ennek az egésznek van egy konkrét történelmi háttere. Hosszú időre visszamegy természetesen, de az a terület, ahol ez a történet játszódik, ez Örményország és Azerbajdzsán határán játszódik. Ugye a kettő között, a két ország között helyezkedik el az a bizonyos hegyi Karabah, amiről mindenki hallott nyilván, és valamikor a 80-as évek második felétől a 90-es évek közepéig hosszantartó súlyos háború zajlott ott, aztán békekötés, helyi villangások, egyebek, és aztán 2020-ban, két évvel ezelőtt egy jó két hónapra, 2020 őszén ismét erőteljes harcok bontakoztak ott ki. Leginkább azért, hogy maga ez a hegyi Karabah, ez hová tartozott, Örményországhoz vagy Azerbajdzsánhoz. És hát ennek a bizonyos első karabahi háborúnak az élményei azok, amik belekerülnek ebbe a könyvbe, és hát valóban arról van szó, hogy már az első könyvben is említődnek ilyesfajta dolgok, hogy valahol ott messze távol tőlünk lövöldöznek, minket ez nem érint. És valahogy így van ebben az Élni tovább című könyvben is, hogy ezek a falusi kisemberek, akik élik ott a mindennapi szorgos életüket, el se tudják képzelni, hogy hát mi a csodának lőnének ő rájuk. Hát ők nem harcolnak, őnekik semmi közük valójában ehhez az egészhez. És aztán egyszer csak kénytelenek megtapasztalni azt, hogy igen, lőnek, igen, a fiainkat, férjeinket elviszik katonának, vagy önként bevonulnak, és a határra mennek megvédeni a határt. És hogy ezek a 20. század végi modern technikával megvívott háborúk, ezek nem kímélik a polgári lakosságot. Rájuk lőnek, bombázzák őket.
Túszulejtik őket.
Túszulejtik őket, lebombázzák azokat az utakat, ahol élelmiszerért, gyógyszerért járnak, orvoshoz járnak, ahol a szeretteikhez járnak. Ugye külön szépsége a dolognak, hogy mivel határterületről van szó, az egyik oldalom, ahol örmények vannak többségben, vannak azeriek is, a túloldalon az azeri többség, ott vannak örmények is, ezek az emberek ott békésen együtt élnek, tulajdonképpen egymásra vannak utalva, és akkor egyszer csak egyik pillanatról a másikra ellenségekké válnak. Nem ők maguk nyilván, hanem a helyzet hozza ezt.
Egyébként ez a túszejtés, meg az együttélés altár két oldalán azért is érdekes, mert nagyon szépen építkezik a könyv, hogy megismerünk egy történetet, amiben már szó van a túszejtésről, és a következőben, vagy nem sokkal később látunk egy olyan helyzetet, amikor valaki családtagja, a felesége konkrétan, ugye babát vár, utolsó idős, és tudja, hogy túszulejtik, és ő is elfog egy fiatal fiút, és hogy hozza ki az, hogy így mondjam, az állatot az emberből, az a rettegés, amit a szeretteért érez.
A saját családtagjai sem értik. Igen. Ráadásul a lánya nem érti, hogy ugye olyannak látom az apámat, amilyennek nem szeretném látni. És ugye az a szép a dologban, hogy amikor ezt a szegény fiút, azeri fiút, ugye a tinédzser korból talán még kisekerült fiút az apa fogva tartja, kínozza gyakorlatilag, és az apának a családtagjai kelnek a védelmére ennek a fiúnak, aztán szabadon engedik. Ugye ez egy gyönyörű, szép ilyen, akár szentimentalizmusba hajló történet lenne. A szépség hibája az a dolognak, hogy amikor szabadon engedik, akkor végül is a határon, amikor át akar menni ez a fiú, akkor ott lelövik.
Igen. De egyébként az embernek maradni kérdése az nagyon sok szempontból megmutatkozik ezekben a történetekben. Akár abban, hogy mondjuk a helybeliek türelmesek-e a másik család valamelyik tagjához, aki egyedül marad és nem szólal meg. Ugye az első történetben, hogy oda vesztek a gyerekei a férje, és úgy elfogadják, hogy igen, ő ilyen.
Ez egy abszolút végigvonuló jelenség az egész könyvön. Ugye gyakorlatilag minden egyes embernek a története két dologról szól. Az egyik az, hogy ebbe a békés, majdhogy nem idilli családi életébe hogyan lépett be a háború, és aztán ez a háború milyen következményekkel jár. Tehát ez az egyik része a tragédiának, a másik része pedig valóban a falu többi tagjának a toleranciája, hogy hogyan viseli el azt, hogy ez az ember a tragédia következtében milyen furcsává vált, és gyakorlatilag mindenkiről valami hasonló dolog elhangzik. Ugye itt az egyik magányos lesz, és nem szólal meg, és elhanyagolja a kis családi portáját, a másik rendmániássá válik, a harmadik hajnalok hajnalán a rettenetesen zörgő-csörgő teherautójával végigvonul az egész városon, és fölver mindenkit, mert nem bírja elviselni a csendet. Vagy ott van az a fiú, aki, hát nem tudom, hogy tüdőbajnak lehet-e nevezni, egészen egyszerűen szétroncsolódott az óvóhelyen az égéstől, szétroncsolódott a tüdeje. Ugye mindenkinek megvan ez a maga kis tragédiája, és mindenkihez a többiek azzal a jó indulattal, meg azzal az elfogadással viszonyulnak, hogy hát igen, sajnos vele ez történt, de próbáljuk meg elviselhetővé tenni, jobbá tenni az életét. Annál is inkább, mert nyilván azok is, akik toleránsnak bizonyulnak, ők maguk is rászorulnak valami hasonló toleranciára.
Ugye itt bombázzák ezt a falut. Kiszámíthatatlan, tehát nem látják az ellenséget, nem tudnak fölkészülni, hanem teljesen váratlanul egyik pillanatról a másikra történik valami, ami örökre megváltoztatja az életüket, vagy befejezi az életüket, és hogy a testi hiányossággal tudnak tovább élni, a lelki hiányossággal nem nagyon lehet,
hát,
nem?
Az a nehezebbik, ugye, hogyha említette ezeket a mindenféle váratlanul bekövetkezett helyzeteket. Nagyon szépen meg van csinálva a könyv olyan szempontból a szöveg maga, hogy ezek a tragédiák nagyon gyakran egy-egy olyan hétköznapi tárgyhoz, jelenséghez kapcsolódnak, amelyek ennek a kis falu közösségnek a kultúrája alapját képezik. Ugye itt a, nem tudom én, a kötött harisnyától kezdve a szőnyeg, és ilyen módon még inkább személyessé tudja tenni ezeket a tragédiákat.
Ez a tovább élni, ugye olyan érdekes ez a cím, mert ott van az emberben, hogy de hogyan lehet tovább élni? Milyen élet, ami utána következik?
Beszéltünk itt a mindenféle ilyen testi csonkoltságról, meg a hozzájuk kapcsolódó tárgyakról, és ön említette a lelki oldalát a dolognak, hogy azzal a traumával nehezebb élni. Azt gondolom, hogy az se lehetetlen feldolgozni, ugye, hogyha az ember megnézi ennek a könyvnek a végén található kis novellát, azt a novellát, amelyikről a szerző azt fontolgatta, hogy bele se teszi ebbe a kötetbe.
Túl személyes.
Igen, mert hogy a saját családjáról szól, egészen konkrétan a testvéréről, a lány testvéréről, aki mindezeket a tragédiákat átélve nyilván borzasztó, traumált emberré vált, de egyúttal van egy olyan kivezető út ebből az egészből, ami, hát hogy úgy mondjam, a semmiből, a halálból, a porból valami virágot tud hajtani, és ez egyúttal terápiás jellegű is. Arról beszélek, hogy a szerzőnőnek a húga, ő képzőművész lett, és rajzol, fest. Felhőket fest, rajzolja azokat a színeket, árnyakat, amelyek a háború kapcsán megjelentek benne, vagy kirajzolódnak benne. És azzal, hogy ő ezeket a furcsa, nonfiguratív festményeket, képeket csinálja, ezzel egyfelől valamiféle önterápiát hajt végre, másfelől pedig lesz egy konkrét művészeti eredménye, alkotás eredménye.
És emléket állít.
És hát emléket állít, persze, hát természetesen. Hogyne.
Ha ez a történet nem lett volna a végén, ez a személyes történet, akkor szerintem egészen másképp engedi el ezt a könyvet az olvasó, mert nincs ám az ezekben a novellákban, hogy és akkor a végén ad valami sóhajtásnyi föloldozást.
Pontosan a cím, az, hogy élni tovább. Pontosan azt mutatja, hogy akármi is, akárhogyan is, bármi is történt. Az emberben mégis ott van az élni akarás. Hát muszáj, egyszerűen muszáj tovább élni. Más kérdés, hogy maguk a szövegek, az egyes szövegek semmiféle ilyen, most nem, reményt egy-egy ember vonatkozásában nem adnak. De azt gondolom, hogy ez az utolsó novella, meg önmagában véve a címadás, az igen, illetve az a néhány elejtett kis mondat, hogy szó se volt háborúról, egyszerűen csak arról, hogy az emberi élet, mint olyan. És akkor megidéz a szerző nagymama, meg dédnagymama kijelentéseit, hogy az élet mindig erősebb a halálnál, hogy élni kell tovább.
Nagyon fontos momentum, hogy egyes családokban a generációkat látjuk egymás után, és hogy a történetekben is, akiket megismerünk, előbb-utóbb kiderül, hogy vele már találkoztunk egy korábbi novellában, és hogy ez egy közösség, ami élteti magát, önmagát valahogy.
Meg egyáltalán más szempontból, ha egy picit irodalmi szempontból nézem, akkor ilyen szövegszervező erő ez. Hasonló a szerkezete ennek a könyvnek, mint az előzőnek. Tehát, hogy fölbukkan egy-egy szereplő, főhős, aztán eltűnik, és csak mellékszereplőként jön elő, aztán van egy mellékszereplő, aki egyszer csak főszereplővé válik, és így szépen sorban fonják át az egész történetet, ezek a sorsok, ezek az alakok, viszonyok, történetek, és hát egyfajta ilyen motivikus hálózat, motivikus láncolat lesz ezekből az alakokból, ezekből a figurákból, és ez fogja összetartani az egész szöveget.
Olyan, mint egy szőttes.
Igen, hát tudnélik az a helyzet ugye mind a két könyv esetében, hogy az egyes sorsokat megjelenítő alakoknak egy-egy kis elbeszélés jut a könyvben. És ebben az értelemben önálló szövegekként olvashatók ezek a novellák, ha úgy tetszik. És ugyanakkor nem hullik szét az egész különálló novellákra, hanem lesz egy ilyen egységes szövete ennek a szövegnek, és hát ilyen módon novellafüzérről, vagy akár regényről beszélhetünk, egy ilyen igazán jól kitalált, nagyon szépen összeszőtt szövegről. Annak meg én fordítóként örülök, hogyha ennek a két könyvnek az eredetiben tényleg valami csodaszép nyelvéből, ha valami is visszajött magyarul.
Pont ezen gondolkodtam, hogy hol vannak a magyar nyelvben ezek a szavak. Hogy ön hogy talált rá ezekre a gyönyörűségekre, amiről ír? Mert nyilván egy másik kultúra, másik szókincs.
Nézzen oda, nyilván ennek van egy olyan titka, hogy én magam is vidékről, én egy kis faluval származom, és nekem rengeteg olyan dolog visszaköszön ebben a két könyvben, amit én magam is megéltem gyerekkoromban. Ezek az ételkészítések, ilyesmik, ezek nekem kézzelfogható közelségben voltak annak idején.
És így az érzést könnyebb volt visszaadni.
Igen, meg nyilván szókincsben is egy csomó dolog megvan.
Goretit József műfordítóval beszélgettünk Narina Abgarian Élni tovább című könyvéről, amelynek a borítója is kivételesen szép, azt Kis Barnabás tervezte. A könyv a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.